Fából készült, és dobozhoz hasonlított. Körülbelül 300-an fértek el az egyszerű fapadokban. A gyerekek ilyenkor mindenhonnan a templom felé igyekeztek, Tom pedig az ajtó mellett helyezkedett el, és sorra szólította őket.
– Mondd, van egy sárga cédulád, Bill?
– Igen.
– Mit adjak érte?
– Mit adsz?
– Egy cukrot meg egy horgot.
– Mutasd! Tom kirakodott. A tárgyak kielégítették Billt, és a tulajdonjog átszállott Tomra. Aztán Tom elcserélt 3 piros cédulára egy csomó golyót. Aztán hasonló értékes tárgyakért szerzett még egy sereg kék cédulát is. Vagy negyed órát töltött még az ajtóban, egy sereg gyerekkel tárgyalva különböző színű cédulákat vásárolt. Végül egy csomó zajongó, vasárnapiasan ünnepélyes fiú és lány között bevonult a templomba. Helyére ült, közben természetesen mindjárt összeverekedett a legelső kéznél levő fiúval. A tanító, komoly, idősebb úr belépése megzavarta a verekedést. Ám alig fordította a tanító hátat, Tom villámgyorsan megrántotta az egyik fiú haját. A következő pillanatban már ájtatosan hajolt imakönyve fölé, miközben az áldozat a tettest keresve forgolódott. Tom közben már egy másik fiút szúrt meg egy gombos tűvel, nyilván azért, hogy hallja, miként visítja el magát. Erre a tanító Tomot büntette meg. A vasárnapi iskola hallgatói ugyanolyanok voltak, mint Tom. Nyugtalan, lármás kölykök, telekomissággal. Ha a lecke elmondására került sor, úgy szólván alig akadt valaki, akit nem kellett elejétől végig kisegíteni, hogy döcögve elmondja a bibliai idézeteket. Mégis, aki csak valamicskét is tudta a verseket, jutalmul egy kék cédulát kapott, amelyen a Szentírásból vett idézet állott. Minden 2 jó felelet egy ilyen kék cédulát eredményezett. 10 kék cédulát egy pirosra lehetett cserélni, és 10 piros egy sárgát ért. Végre 10 sárga céduláért az igazgató úr egy nem éppen díszesen kötött bibliát ajándékozott a szorgalmas növendéknek. Az ajándék akkor körülbelül 40 centet ért. Vajon közületek hánynak lenne türelme és szorgalma, hogy megtanuljon vagy 2000 sort a Bibliából, még ha a legszebb bőrkötésű szentírást is kapná jutalmul? És Méri 2 évi türelem és szorgalom munkája gyümölcseként 2 ilyen Bibliát szerzett, egy fiú pedig, aki német családból származott, 4-et vagy talán 5-öt is kapott már ugyanilyen módon. Ez a fiú egyszer megállás nélkül 3000 sort mondott el a Bibliából, de ez az erőfeszítés annyira igénybe vette szellemi képességeit, hogy ettől a naptól kezdve valósággal meghűült. Ami az iskolára nézve nagyon nagy kár volt, mert ünnepélyes alkalmakkor a tanító úr, mint Tom mondta, mindig ezt a fiút hívta ki szerepelni. Persze csak az idősebb tanulóknak volt elég türelmük és belátásuk ahhoz, hogy megőrizzék ezeket a cédulákat, és lankadatlanul végezzék a lélekölő munkát, még egy Bibliát érő mennyiséget összegyűjtenek. Éppen ezért egy-egy ilyen jutalom átnyújtása ritkán és ünnepélyes körülmények közt ment végbe. A kitüntetett növendék dicsősége olyan nagy volt, hogy egy-egy ilyen ünnepi alkalom feltüzelte az összes növendéket, és mindegyik vágyott rá, még hetekkel az ünnepség lezajlása után is elérni ezt a dicsőséget. Lehetséges, hogy Tom sohasem éhezett olyan lelki táplálék után, mint a Biblia. De az ünnepély dicsősége és magasztossága nem egyszer heves vágyakozással töltötte el. Annak rendje és módja szerint az igazgató úr kiállt a szószék elé, kezében csukott énekeskönyvet tartott, ennek lapjai között pihentette mutató ujját. Csendre intette a gyereksereget, Úgy látszik, hogy ehhez a szerepléshez az énekeskönyv épp oly múlhatatlanul hozzátartozott, mint az énekesek énekszámaihoz a kotta. Bár rejtélyes, hogy miért, mert az igazgató úr se használta az énekeskönyvet, ahogy az énekesek se néztek soha a kottába. Az igazgató úr vékony, 35 éves ember volt, haját rövidre nyíratta, hegyes kecskeszakált és magas kemény gallért viselt, amely majdnem a füléig ért, és csúcsai szinte a szája szögletéig emelkedtek. A gallért természetesen merev testtartásra kényszerítette, egész testét el kellett fordítania, valahányszor jobbra vagy balra akart nézni. Álla alatt hatalmas, lepedő nagyságú rojtos nyakkendő díszlett, cipőorra az akkori divat szerint büszkén felkunkorodott, mint a szántalp vége. Ez a divat az akkori fiatalembereknek komoly munkát jelentett. Sokszor órák hossza türelmesen üldögéltek a fal mellett, és cipőjük orrát keményen a falhoz szorították. Wolters igazgató úr nagyon ünnepélyes arcot vágott. Alapjában véve jó szívű és becsületes ember volt. Minden szent dolog iránt mély áhítatot érzett, és annyira elkülönített minden legcsekélyebb mértékben is egyházi ügyet a világi hívságoktól, hogy ilyenkor vasárnap még a hangja is ünnepélyesebb élet, mint hétköznap. Szokásához híven kezdte meg beszédét.
Na, gyerekek! Üljetek le szépen, és maradjatok jó gyerekek! Legyetek csendben, és egy pár percig figyeljetek én rám! Így, gyerekek! Így ülnek a jó kisfiúk és a jó kislányok! De jaj, ott látok egy kislányt, aki kinézeget az ablakon. Bizony attól tartok, még azt hisz én valahol kint ülök valamelyik fa tetején, és egy kis madárkával beszélgetek.
Helyeslő röhögés.
Na, most már azt szeretném még mondani, hogy mennyire örülök, mikor ennyi vidám és tiszta arcocskát látok magam előtt, akik mind szorgalmasan eljöttek ide, hogy megtanulják, hogy kell jó gyereknek lenni. És így folytatta tovább, tovább. Teljesen felesleges a szónoklat folytatását elmondanunk, a megszokott és mindenki által unos untig ismert minták szerint ment tovább a beszéd.
A beszéd utolsó harmadában, mint hullám szaladt végig az ártatlan nyájon a verekedő kedv. Lögdösni kezdték egymást. Persze, hogy a rossz fiúk indították el a veszekedést, de még olyan sziklaszilárd jellemeket is, mint Szid és Méri, megingatott ez a hullám. És abban a pillanatban, amint a beszéd végét sejtetően Wolters igazgató úr hangja elhalkult, kis nyája is szelídebb lett, elcsendesedett, az utolsó szavakat pedig hálás némaság fogadta. A suttogás és lögdösés jó részét minden esetre szokatlan körülménynek kell betudnunk. Látogatók jöttek. Tecsörbíró úr, akit egy törékeny öregember, egy finoman öltözött őszes úr és egy előkelő hölgy követett. A hölgy, aki nyilvánvalóan a fiatalabb úrnak volt a felesége, egy kislányt vezetett. Tom már az egész előadás alatt sehogy se találta a helyét. Rossz kedvű volt, nyugtalan, lelkiismeret furdalást érzett. Kerülte Amy Lawrence szerető, gyengét pillantását, képtelen volt elviselni tekintetét. De abban a pillanatban, amikor a kis jövevényt megpillantotta, szíve villámcsapásként forró örömmel telt meg. A következő pillanatban minden rendelkezésére álló eszközzel igyekezett feltűnni. Rúgott, karmolt, csípett, meghúzta a fiúk haját, egy szóval mindent elkövetett, hogy meghódítsa a kislány szívét. Emelkedett hangulatába csak annak a megaláztatásnak emléke vegyült keserű cseppként, amit ennek az angyalnak kertjében kellett elszenvednie, de ez az emlék csak olyan volt, mint a homokba rajzolódott könnyű lábnyom, amit az örömhullámai azonnal elmostak. A látogatókat természetesen a legelőkelőbb helyre ültették, és amint Wolters igazgató befejezte beszédét, azonnal bemutatta őket az iskolának. Hamarosan kiderült, a középkorú úr csodálatosan előkelő személyiség. Nem kisebb valaki, mint a kerület legfőbb bírája. Bizonyára a legfelségesebb jelenség, amelyet a gyerekek életükben valaha láttak. Csodálkozva bámulták, nyilván azt nézték rajta, miből van. és egészen biztos, akkor se lepődtek volna meg, ha ember fölötti hangon elbődült volna. Konstantinópolból származott, a szomszéd alig 15 kilométerre fekvő városkából. Tehát utazott. Világot látott ember volt. Talán már a kerületi törvényszék épületét is látta saját szemével, melynek tetejéről azt mesélték, csupa bádokból van. A tiszteletteljes meghatottság, amely a gyerekek soraiból a bíró felé sugárzott, minden hangot elnémított a teremben. Ez volt tehát a nagy Thatcher, a kerületi bíró úr, saját bírójuk testvérbátyja. Jeff Thatcher azonnal felugrott, egyrészt, hogy barátságosan üdvözölje a nagybácsit, másrészt, hogy az osztályban méltó irigységet keltsen. Fülében, mint a mennyei zene hangzott a gyerekek izgatott suttogása. Oda néz, Jim, oda néz! Igazán oda ment, láttad? Kezet is fogod vele! Ez már valami! Isten bizony sokért nem adnám, ha én lehetnék a helyében! Wolters igazgató úr persze azonnal hozzálátott, hogy kellő feltűnést keltsen mindenféle tevésvevéssel. Parancsokat osztogatott, dícsért és szidott, ahogy éppen érte. Valósággal díszelőadást rendezett, de nem volt egyedül. A könyvtáros szintén ünnepi előadást tartott, magasra polcolt könyvcsomókkal jött, ment, hurcolta ide-oda a könyveket, és közben nagy fontoskodva fitoktatta hivatalának tekintélyes voltát. Ugyanígy fontoskodtak a fiatal tanítónők. Ők is díszelőadást tartottak. Édesen hajoltak kis tanítványaik fölé, akiket éppen néhány pillanattal előbb testi fenyítékkel sújtottak. Bájos megbocsátással fenyegették meg felemelt mutató ujjakkal a rossz fiúcskákat, és meg-megsimogatták a jó gyerekeket. A fiatal tanító urak szintén felöltötték ünnepi külsejüket, kis szidásukkal és egyéb tekintélyt fenntartó eszközökkel éltek, és különösképpen a tanítók, férfiak és nők egyaránt hirtelen minden pillanatban találtak valami tennivalót a dobogó körül, némelyik látszólag nagy bosszankodással kétszer-háromszor is odaszaladt. A kislányok is különbözőképpen mutatták be rendkívüli tehetségüket, a fiúk pedig nagy cirkuszt rendeztek. A levegő tele volt papírlövedékekkel, és állandóan hallatszott, hogy püfölik egymást a pad alatt. Fönn az emelvényen pedig ott ült a nagy férfiú. Kegyesen elnéző mosolygást sugárzott az egész gyülekezetre, saját napfényének ragyogásában sütkérezett, mert hiszen ő is éppen úgy fontoskodott és adta az előkelőt, akár a többiek. Csupán egyetlen dolog hiányzott, ami Wolters igazgató úr boldogságát teljessé tehette volna. Mégpedig, ha lehetősége nyílt volna rá, ünnepélyesen megjutalmazni valamelyik csoda gyerekét.